Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 431. június 22-én a város Mária templomában megnyíló efezoszi zsinat feladata alapvető krisztológiai kérdések tisztázása, a Nestorius és Kyrillos közötti vita eldöntése volt. A tanácskozásra igen feszült helyzetben került sor, hiszen a városban az emberek két pártra szakadtak, tömegjelenetektől tartva komoly katonai erőt kellett a császárnak készenlétbe helyeznie. A csekély taktikai érzékkel bíró Nestorius, aki a városban volt, de a zsinati idézésre a tanácskozáson nem jelent meg, már a zsinat összehívásának pillanatában komoly hátrányba került Kyrillosszal szemben, aki pápai követként léphetett felé, és a császár hallgatólagos beleegyezésével magának igényelte az elnöklés jogát a tanácskozáson. Az első pillanattól világos volt, hogy a két pátriárka személyes konfliktusa mögött a két teológiai iskola, az alexandriai és az antiochiai ellentéte húzódik meg. Helyzeti előnyét kihasználva Kyrillosz a zsinatot már akkor megnyitottnak nyilvánította, amikor még nem érkeztek meg az ellentábor támogató antiochiai patriarkátus küldöttei, sőt, Nestorius is távol maradt, az ő hívei, az egyiptomi és palesztin püspökök azonban már nagy számban, közel 200-an jelen voltak, és mellette állt a Nestorius ellen Kyrillosz ügynökei által feltüzelt szerzetesek sokasága, sőt a vallásos érzületében sértett közrélemény zöme is. Kyrillosz már az első ülésen felolvasta kettejük levélváltásának és annak a hitvallásnak a szövegét, amelynek aláírását hiába követelte Nestoriustól, valamint azt az előző esztendőben saját alexandriai zsinatával már elfogadtatott, 12 pontban álló Nestorius elítélő határozatot, amely Krisztus személyének megkettőzésével vádolta meg a konstantinápolyi pátriárkát. A jelenlévők ezek után közfelkiáltással Kyrillosz hitvallását ortodoxnak fogadták el, és 198-an aláírták, hogy az általa káromolt Úr Jézus Krisztus a Szent Zsinaton keresztül úgy határoz, hogy Nestorius a püspöki méltóságból és minden papi közösségből zárassék ki. A döntést, a Máriának kiálló Theotokos cím diadalát az utca népe hatalmas ovációval köszöntötte, a császári megbízott viszont érvénytelennek nyilvánította a zsinat Kyrillosz általi idő előtti megnyitását és döntését. Közben megérkeztek az antiochiai pátriárkátus püspökei, akik azonnal még június 27-én ellenzsinatra ültek össze, ahol felmentették az eretnekség vádja alól Nestoriust, Kyrilloszt és híveit pedig kiközösítették. Ezt követően a két egymástól néhány kilométer távolságban ülésező zsinat csak üzengetett egymásnak, megsemmisítette egymás határozatait, miközben a felek mindegyike a császárt ostromolta, hogy a maga igazát fogadtassa el az uralkodóval, Efezosz és Konstantinápoly utcáin pedig zavargások robbantak ki a Theotokosz és a Krisztotokosz tiszteleti cím elfogadását követelő tömeg között. Erre a helyzetre válaszul a császár, Nestoriuszt és Kyrilloszt és őrizetbe vétette, a feleket pedig egy 8-8 tagból álló vegyes bizottság felállítására kötelezte, hogy megegyezésre jussanak. Hosszú húzavona után a közben megérkezett pápai küldöttek közbenjárására aztán a császár ismét megváltoztatta álláspontját. A Kyrillosz és hívei által hozott döntést elfogadta, a pátriárkai méltóságról letett Nestorius pedig száműzetésbe küldte. Kyrillosz, akit hazatérése után fáklyás menettel ünnepelt Alexandria népe, látszólag teljes győzelmet aratott, ám kétértelmű megfogalmazásai már ekkor magukban rejtették a következő évtizedek monofizetta vitáinak lehetőségét. Az utca embere ilyen helyzetben gondolhatta azt, hogy a zsinati döntés Mária méltóság nevéről, a hitében már meggyökeresedett Mária tiszteletről szól, valójában azonban a zsinat Krisztus alakja dogmatikai értelmezéséhez fogott hozzá, a munka javarészét azonban a zsinat utáni vitákra és a következő kálkedóni zsinatra hagyta. Alexandria minden esetre ekkor pátriárkája és az igaz hit győzelmét ünnepelte, harmadik Sixtus pápa pedig a következő esztendőben 432-ben Erzsinat emlékét örökítette meg a római Santa Maria Maggiore bazilika diadalívjének csodálatos mozaikján. A száműzött Nestorius időközben egy Antiochia melletti kolostorba vonult vissza, ám igaza tudatában továbbra is elutasította az efezoszi döntéseket és Kyrillosz kisztológiai nézeteit. Mivel ennek szóban és írásban is hangot adott, sőt egész támogatói tábor szerveződött körülötte, a császár 435-ben egy felső egyiptomi kolostort jelölt ki számára tartózkodási helygyanánt. Közben 433-ban az alexandriai és az antiochiai teológusok kompromisszumos egyességre jutottak Krisztus két természetének és egy személyi valóságának kérdésében, mégpedig azon az áron, hogy bár továbbra is elutasították Nestorius két személyi valóságot feltételező nézetét, de a szorongatott helyzetbe került Kyrillosznak is vissza kellett vonnia Krisztus egy természetét állító formuláját. Ezt a döntést Nestorius saját nézetei igazolásaképpen értékelte, és élete végéig újabb és újabb levelekben és védőiratokban érvelt nézetei ortodoxiája mellett. Így, amikor 449-ben Nagy Szent Leó pápa egy dogmatikai levelet adott közre Krisztus személyének értelmezéséről, majd amikor a 451-es kalkedóni zsinat végérvényesen megfogalmazta az Isten-ember dogmát, mint az egyház normatív krisztológiai tanítását, Nestorius még bár tévesen ám nagy megelégedéssel konstatálta, hogy a zsinat az ő igazát támasztotta alá. Rövidesen azonban valamikor 452-53 körül nagy ellenfelét Kyrillosz csak nem egy évtizeddel túlélve meghalt, egy olyan pillanatban, amikor Szíriában már világossá vált, hogy hívei, akik az efezoszi mellett a kalkedóni krisztológiai tanítást is elutasították, már egy önálló töredékeiben és szórványaiban máig is fennálló szakadár egyház a nesztoriánus közösség megteremtésén, megszervezésén fáradoztak. Kyrillosz kétértelmű megfogalmazásának utóélete pedig egy újabb szakadáshoz, a monofizita válsághoz vezetett. Nestoriusnak a zsinaton elutasított krisztológiája, amelyet Kyrillosz és más bírálói némileg legegyszerűsítve, félreértve olvastak és bíráltak, abból indult ki, hogy Isten lényege, úsziája a logoszban, a fiúban annak természetével, fűziszével gyakorlatilag azonos. Krisztusban ez utóbbi a természet egy másik, emberi természettel egyesül úgy, hogy az isteni természet és az emberi természet egy-egy önálló személyi valósága egyetlen személyben, proszópomban egyesül, vagy pontosabban kerül egymás mellé. Az Isten így, mint egy felveszi, vagy maga mellé veszi az emberit Krisztusban, ami nem az egyesülés, hanem inkább az együttlakás, a természeti egység kifejezése, de személyi egységként nem értelmezhető. Krisztusban tehát létrejöhet az isteni és az emberi természet egysége, de személyi egysége nem. A személyek önállósága mindenképpen megmarad, amiből az következik, hogy Nestorius egyszerre beszél egy, illetve két személyről Krisztusban, ami nem jelenthet mást, mint azt, hogy a személyek önállósága az, ami megmarad, a természetek pedig egyesülnek, együtt laknak, áthatják egymást. Ebből következik, hogy Mária nem nevezhető Isten szülőnek, mert nem az isteni, hanem az emberi személy volt az, akit szíve alatt hordott, aki alanya lett az isteni és az emberi természet egyesülésének, de nem személyi mi voltának az isteni személy javára való elvesztése révén, amivel Nestorius Kyrillost vádolja. A két isteni és emberi természet egyesülése Krisztusban két személy kölcsönös akarati aktusa. Ahogy az igének akarnia kell felvenni az embert, úgy az embernek is akarnia kell, hozzá kell járulnia az ige benne lakozásához. Ebből a szempontból meghatározónak tekinthetjük azt a megfogalmazást, amelyet Nestorius Krisztusról mond. Ő azonban nem úgy szent, mint a többi ember, azaz nem a tette következtében és a hitből fakadó engedelmesség által, mert ő felvette teremtményi megjelenési formáját úgy, hogy nem csupán ember először, hanem egyszerre emberisten, Isten megtestesülése következtében, aki benne ugyanaz, mint aki Isten volt az első emberben. Krisztusban, mint személyben két természet barátságos együttlétéről, egymás mellettiségéről lehet szó csupán. Az egyesülés feltételezése vagy az emberi természet lerombolását jelenteni, vagy az isteni természet valóságos jelenlétét tenné kérdésessé, amit viszont Nestorius veszedelmes adopcionizmusnak ítélt. Minden esetre Kyrillos álláspontjának diadala a zsinaton Alexandria Konstantinápoly feletti győzelmét jelentette, de nem jelentette az alexandriai iskola és annak krisztológiája meggyőző és végérvényes győzelmét az antiochiai iskola álláspontja felett. Kétségtelen, hogy Nestorius Krisztus valóságos emberi természetének megőrzése érdekében már-már két, egy isteni és egy emberi szemét is állította megváltó alakjában, ám Kyrillos is, amikor Krisztus személyiségét és egyetlenségét hangsúlyozta, ezt emberi természetének kérdésessé tétele árán volt képes csak megfogalmazni, amikor pontatlanul a megtestesült ige egy természetéről beszélt, a megtestesült ige egy személyi valósága helyett az egyesülést követően. Így, míg Nestorius Krisztus két emberi és isteni természetét csak egy személyének megkettőzésével tudta kifejezni, addig Kyrillos a személyi egységet csak az emberi természet isteni általi bekebelezése, megszüntetése árán tudta biztosítani. Éppen ezekből a bizonytalanságokból következett, hogy a vita nem zárult le a két tábor között Nestoriusnak a kiiktatásával. Így 433-ban Ioannész antiochiai és Kyrillos alexandriai pátriárka között egy olyan, feltehetően a korábban Kyrilloszt élesen bíráló, az elkövetkező 451-es kalkedóni zsinaton meghatározó szerepet játszó jeles antiochiai teológus, Kyroszi Theodorétosz által kimunkált dogmatikai megegyezés született, amely kompromisszumot hoz létre a felek között, az alexandriai pátriárkát pedig korábbi, Krisztus emberi természetének valóságosságát legalábbis bizonytalanná tévő tételei egy részének felülvizsgálatára késztette. Az ekkor elfogadott formula tartalmazta Mária istenszülői titulusát, de Kyrillosznak is fel kellett adnia néhány megfogalmazását, a személy és a természet fogalmak használatában mutatott pontatlanságát, következetlenségét. Róma a zsinatot, majd pedig Alexandria és Antiochia kiegyezését nagy lelkesedéssel üdvözölte Cőresztin pápa, a katolikus hit védelmezőjének, apostoli férfiúnak, kiváló főpapnak nevezte Kyrilloszt, akinek ezek után saját, egyre szélsőségesebb álláspontra jutó egyiptomi püspökeivel gyűlt meg a baja, akik nem voltak hajlandók a pátriárkájuk által elfogadott kompromisszumot tudomásul venni, hanem ragaszkodtak a 431-es zsinati formulához, amelynek monofizita Krisztusban csak annak egyetlen isteni természetét állító értelme vagy értelmezési lehetősége a viták során egyre nyilvánvalóbbá vált. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb a Kálkedóni zsinat áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.